I Am Young, vagyis Herold János a progresszív rock világából jön, és az elektronikus zenében landolt. Van néhány aktualitás most körülötte, de az az érzésem, hogy sokkal több mindenről fogunk beszélgetni. Nagyon sok kérdést felvet a te zenéd. I Am Young, szevasz!
Hello, hello, üdv a hallgatóknak.
Ez úgy lett már pontosan, You Are Young, szevasz.
De hát igen, ezt nem lehet pontosan, mondjuk egyezünk egy We Are Young-ban, és akkor azt tudtam.
Az jó, ez a Just We Young, tudod, ez a... Na jó, ne menjünk ebbe bele. Csütörtökön Győrben játszol az Öt Templom Fesztiválon, aztán május 11-én lesz egy képregényfesztivál, ott egy beszélgetésen veszel részt, 17-én lesz egy koncertfilmvetítés, ami szintén hozzád köthető, ez a kinóban lesz. Ezekről külön fogunk majd beszélgetni. Ez most három nagyon különféle dolog volt, azért volt ez ilyen felsorolásszerű, de az az érzésem, hogy neked ez az összművészeti gondolkodás, vagy összművészeti szempontrendszer, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy valamit egyféleképpen, vagy egy irányba, vagy lineárisan csinálj. És egyébként arról is majd beszéljünk, hogy a neved is, és a projektek is, amiket véghez viszel, azok is külön-külön olyan neveket kapnak, amikre azt gondolnád, hogy az egy lemez, de mégis az nem egy lemez, hanem az egy projekt. És ezeket szeretném egy kicsit majd kitisztítani. Azok kedvéért is, akik ismernek és követnek téged, meg azok kedvéért is, akik ma este ismernek meg. Jó, úgyhogy kezdjük viszont ott, hogy hát nem fogtunk kezet, mert hogy valami történt, ott levették a gipszet.
Yeah.
Szerintem ezt meséld már el a hallgatóknak is. Ez egy érdekes történet.
Hát megfogadtam, hogy annyira sokáig azért nem haknizok majd ezzel a sérüléssel.
Egy hét telt el,
na. De még egy kicsit aktuális, úgyhogy hogy belemegyek. Valójában az van, hogy van egy, az a sok projektem közül az egyik, ami a saját nevem alatt megy. Annak megjelent tavaly egy lemezen, ha láttam a jövőt meghalni, ami egy elég sötét lemez, és élőben ez egy nagyon intenzív, félig elektronikus, félig élő anyag. Azt jelenti, hogy gitározok, basszus gitározok, és két dobos van, tehát az egész egy ilyen lassú, monumentális, nagyon nagy erőket megmozgató, sötét sztori. És hát történt ez az eset, hogy pont Ljubljánából jöttünk vissza, és másnap játszottunk a hajón, szóval egy nagyon nagy lendületben voltunk Ljubljánában, nagyon jól sikerült a koncert, és éreztem, hogy ilyen fent vagyunk az abszolút a helytetőn, és egy nagyon jó koncertet fogunk, teltházas koncertet fogunk tudni adni a hajón, és minden klappolt, és nem, korábban nem gondoltam sose azt, hogy ez bajhoz vezethet, és van egy olyan szám, ha láttam a jövőt meghalni, amiben én itt ordibálok egy ilyen nagyon-nagyon földön túli ilyen profétikus kiszakadás tartalmazott a szöveg, és a szám végén egyszerűen annyira felfokozódott a hangulat, jó értelemben, hogy éreztem azt, hogy fizikailag nem tudok mit kezdeni ezzel az energiával, és azt a megoldást választottam, hogy így állásból egy letérdelés után ököllel belevertem a színpadba, ami hirtelen ott egy másodpercig jónak tűnt, de aztán utána éreztem, hogy ez nem volt jó ötlet, és baj akkor van. Egy kéz-közép csonttöréssel a színpad. Ja, utána még eljátszottam két számot, mert még nem volt a vége a koncertnek, és utána aztán sürgősségi, aztán 5-7 gipsz, úgyhogy ez volt a rövid történet a nem kézfogásunknak.
Van egy ilyen önsorsrontó vonulata a te történeteidnek. Abból, amit olvasok tőled, rólad, veled kapcsolatban, a zenéd, az ugye elég egyértelmű, hogy mindjárt meghallgatunk egyet, és hát nyilván a színpadi megjelenés is. Ez az önsorsrontás, ez most megkérdezhetném, hogy honnan jön, aztán vagy válaszolsz, vagy nem, mindannyiunknak vannak traumái, de inkább azt kérdezem meg, hogy mikor lép be a te alkotói folyamatodba?
Igazából nem lép ki onnan soha. Tehát, hogy valójában az élmény, amikor vadászok valamiféle forrásra, amiből egy dalt, vagy egy koncertet, vagy egy lemezt fel tudok húzni, ahhoz a forráshoz le kell mennem olyan helyekre, lelkileg, mentálisan, ahol megtalálom azokat a nem tudom, erőket, vagy hatásokat, amikkel kapcsolatban azt érzem, hogy ezzel valamit kell kezdenem kimozdítani valahogy onnan, ahol van, mert így nem jó érzés, hogyha így úgy hagyom. És valójában ezért talán nem önsorsrontásnak, inkább szembenézésnek mondanám. Tehát, wow. Hogy valójában ez történik, ez nem olyan, vagy megpróbálnám magamat nem ilyen hatalmas, önfejlesztő úton járó, ilyen álbölcsnek beállítani, mert mindenki csinálja ezt, mindenki járja a saját útját, ahogy lehet. de én ezt ilyen intenzíven élem meg, és minden dal, minden koncert, minden projekt valójában valamilyen specifikus, régelásott témakörrel kapcsolatban inspirálódik, és néha van ennek, tehát hogy ennek tud ilyen ára lenni, hogy ez egy olyan intenzitású cselekedet, ami ahol mondjuk az érzelmek, vagy mondjuk a racionalitás így elkezd elhomályosodni időszakokra, egy pillanatra, vagy néhány napra akár, vagy ilyesmi, és akkor az ember átlép valami irracionális dimenzióba, ami azért jó, mert így van lehetőség az embernek arra, hogy ne konvencionális anyaggal térjen vissza, hogy ne figyelje a piacot, az igényeket, ne szórakoztatni akarjon, stb. És így van lehetősége arra, hogy a saját képességeit felülmúlva visszatérjen valami olyasmivel, amit még ő se teljesen tud, hogy készült, vagy ilyesmi. És én ezt így, ahogy beszéltünk is arról, hogy ha beszélgetünk, akkor nem a felszínes, nem tudom,
igen,
sajtónyilatkozatokat fogjuk pufogtatni. Ugyanígy vagyok a zenéléssel is. Hogyha a hangszerhez ülök, akkor nem elégszem meg azzal, hogy az tök jól szól, vagy milyen, nem aha, tudom, jó ez a dallam, hanem legyen értelme annak, hogy leültem, és elkezdek írni valamit. Csak ennek ilyen ára van, és ezt nekem még így kalibrálnom kell, hogy azért az önpusztításig ne jussak el, mert az nem kötelező. Anélkül is meg lehet.
De az az érzésem mégis, hogy, és persze itt vannak szintek, de az önpusztításig valamilyen fokon te eljutsz. Tehát van a személyiségednek egy ilyen kisugárzása, ami nem negatív, vagy nem pozitív, hanem az van, hogy te így engeded keresztül magadon a saját traumáidat. És ne arra, hogyha megy az előbb, most említetted, hogy a beszélgetés előtt miről beszéltünk, hogy ugye én keresem nagyon a neved, a vezetékneved, amit nem lehet nagyon megtalálni. Most nálad kellett most nagyon figyelnem, hogy mi is a vezetékneved. Szóval azt mondtad, hogy azért nem szereted a vezetékneved, mert hogy így hívják az apádat is.
Yeah.
És közben egy ilyen mondatra azonnal eszembe jut az, hogy nekem nemrég halt meg az apám, és hogy tehát abszolút látom azt, hogy ezeket a traumákat, ezeket így valamin át kell ereszteni. És hogy az is érdekes, hogy valakinek a halálakor az eszencia az hogyan válik el, vagy hogyan sublimálódik az, ami volt, meg ami lehetett volna. Ezen például te gondolkodtál már? Mert ez egy nagyon súlyos mondat.
Hát figyelj, ezen nagyon gondolkodni nem tudok, vagy egyelőre nem nagyon tudom bontogatni. Két dolgot tudok. Tehát, hogy valójában rengetegszer feltettem magamnak ezt a kérdést, hogy ez egy tök jó név, érted? A családnév, keresztnév, mind a kettő tök jó. Tehát nem az van, hogy nem tudom, úgy hívnak, hogy nem tudom, vékony fa, vagy valami ilyen, nem tudom, amire azt mondom, hogy jó, az ilyen, vagy vannak ilyen vicces nevek, tudod. De ez nem vicc, ez egy tök normális név, tehát szó szinten nincs vele semmi baj. És ezért kezdtem el gondolkozni azon, hogy mégis miért vagyok ennyire, miért érzem magam ennyire távol tőle már kisgyerekkorom óta. És akkor egyszerűen ideáig lyukadtam, hogy valahogy ez a Jánosnak mindenféle becézése, meg ez az egész. Egyszerűen csak azt éreztem, hogy nincs ilyen, hogy hú, én utállak, meg mit tudom én, csak azt éreztem, hogy és ez majd lehet, hogy egy terápiát megérne, de arra most nincs.
Nem jársz most?
Nem jártam még sosem. Igazából csak sajnálom rá a pénzt, sajnos, de amúgy marha jó, és mindenkinek javaslom, aki megteheti, de én mindig hangszerre költöm az összes pénzemet, úgyhogy majd eljön az ideje.
Ilyen sóher dolog ez, de saját magadtól megvonod.
Igen, és gyakorlatilag én csak ezt érzem, hogy távol akarok kerülni ettől az egész dologtól, a családtól, a szülőktől, a minden.
Félsz, hogy determinálja a személyiségedet? Vagy a jövődet? Mert az már megtörtént, csak szólok.
Figyelj, nem tudom igazából. Én egyszerűen valószínűleg ilyen válaszokat akkor tudnék adni, hogyha mentem volna egy körterápiát, és akkor eljutunk oda, hogy igazából mitől is félek, igazából miért is akarom távol tartani magam, de jelen pillanatban csak ezt a jelenséget érzem, hogy távol, amennyire csak lehet. És akkor nekem megvan az alternatív univerzum, hogy engem így hívnak, én így viselkedem, nekem így van az
te
életem.
Te megteremtetted a sajátodat.
Ezek az értékeim, stb. És azt érzem, hogy volt egy pont az életemben, amikor értettem, hogy jön a családból, jönnek dolgok, hogy mi az elképzelés, és ezt lesöpörtem az asztalra, és azt gondoltam, hogy újraírom az egészet, hogy mik a számomra fontos értékek, célok az életben, milyen ember akarok lenni, milyen a jó ember, rossz ember, stb. És ez így megtörtént. A miért, nem tudok válaszolni.
Szerinted milyen a rossz ember?
Hú, hát az amúgy így jó kérdés. Behúztam magam a csőbe.
Bocs, lehet egy kicsit csak ilyen. Azért, nem szándékosan nem a jó embert kérdeztem meg, hanem hogy igen. Szerinted van-e, akkor úgy teszem fel, hogy mi az a három biztos tulajdonság, amit biztosan észreveszel egy rossz emberben, és tudod, hogy vele nem kell szövetkezned. Azt megérzed, nem?
Hát igen, igazából én azt gondolom, hogy sajnos csak a jó ember ellentétével tudom kihozni, de hogy valahogy én azt gondolom, hogy ha valakiben egyáltalán nincs empátia, ezt lehet érezni, hogy egyáltalán semmilyen szinten nem foglalkozik a környezetével, vagy a környezetére gyakorolt hatásával, az nálam ott elkezd olyan ember lenni, hogy oké, ez nem oké, és ez az arc, hogy így csak azzal van elfoglalva, hogy neki mi a jó, vagy nem jó, vagy ilyesmi. Illetve de szerintem ez. Én ezt az egy dolgot mondanám, mert az összes többi ebből táplálkozik igazából. Tehát, hogyha nincs egyáltalán empátia, az borzasztóan veszélyes, szerintem.
Igen, az empátia nem mánia, készség a túlélésre. Székén Novák Péter mondta, nem én találtam ki sajnos, de nagyon szeretem ezt a mondatot. És igen, egyetértek, hogy az empátia segít bennünket túlélni, meg megélni ezt az egészet, ami történik körülöttünk. Jó, térjünk vissza egy kicsit a zenére, jó? Ugye azt mondtam az elején, hogy a progresszív rock világából jössz, ahol egyébként doboltál. Csak egy interjúban elmondtad, hogy nem volt hozzá kitartásod, vagy nem érdekelt annyira, hogy csak a dobolásra koncentrálj, mert a zenét úgy egy egészébe láttad. Most ott tartasz, hogy az elektronikus zenei producerkedés után, vagy közben, ugye csütörtökön is egy olyan koncertet adsz, ahol vonósokkal lépsz föl. És egy picit eszembe jut az a párhuzam, Thomas Bangalter, ugye a Daft Punk egyik tagja, hogy ő például most ugyanezt csinálja, csak hát nyilván kicsit idősebb, mint te vagy, de hogy ez egy ilyen evolúció, el kell jutni, valahogy olyan, mintha visszatérne minden a kezdetekhez, vagy a gyökerekhez, hogy vissza kéne találni.
Szerintem attól függően a történet elejére egy ilyen oldal kommentát fűzve csak elválasztodott bennem azt, hogy én nem profi hangszeres szeretnék lenni, hanem zeneszerző, és inkább gyűjtök magam köré profi hangszereseket, akik el tudják játszani ezeket a dolgokat, mert a hangszeres tudáshoz az a fajta motiváció kell, hogy te akarj jobb lenni azon a hangszeren, és ehhez sajnos sok órányi egyedül gyakorlás, metronóm, kotta, nem tudom, ez kell. És én ezt felismertem a dobostársaim, és köztem, hogy ők ezt így szeretik, én meg így nagyon nem. És akkor kezdettek formálni benne, hogy igazából én nem is dobos akarok lenni. És szerintem ez kötődik ezzel a hasonlattal, amit behoztál tök jól, hogy nem hiszem, hogy kötelező az, hogy előbb-utóbb mindenki mondjuk csinál klasszikus zenét, vagy ilyesmi, hanem azok a beállítottságú emberek, akik a zenéhez úgy fordulnak, hogy nem egy adott hangszeren keresztül látják a zene világát, hanem egyel távolabbról, több hangszer, nem tudom, összefüggésében, meg koncepcióban látnak egy ilyen zenei gondolatot, azok számára valójában az izgalmas mindig az lesz, amit még nem csinált. És az, hogy mondjuk a Daft Punk után klasszikus zenét csinál, vagy hogy én klasszikus hangszerekhez nyúlok, az egyszerűen csak azért van, mert amúgy nem csináltunk eddig klasszikus zenét, és ez egy új technikai, művészeti, szakmai kihívás, és egy teljesen más világ. Nyilván a mondjuk klasszikus műveket írni vonós négyesre, az például a Daft Punkos csávó tekintetében is pont az ellenkezője, hogy semmi elektronika, nagyon teljesen humán, stb. És itt szerintem csak erről a kalandvágyról és az önmagad challenge-elésének igényéről van alapvetően szó, és ugyanígy lehet, hogy én jövőre ki fogok kötni a technónál, mert amúgy tánczenét nem csináltam soha, és ez az, ami
érdekel. És érdekel közben, tehát, hogy mert azt mondod, hogy a pop az viszont nem érdekel. Vagy az még nem jutott el, vagy addig nem jutottál még el.
Igen, igazából a popzenével önmagában, most nehéz azt mondani, hogy popzene, pláne nem Magyarországon, hanem manapság igazából a popzene ugye annyira széles műfaj, meg hangzásilag, hogy nem mondhatom azt, hogy nem szeretem a popzenét, de a popzenét készítéshez szükséges attitűdöt, amit nem szeretek, az igazából a kompromisszum kötés. Ahhoz, hogy széles körben működjön valami, ahhoz kompromisszumokat kell kötni, és számomra mindig ettől egy kicsit így összeszorul a szívem, mert hogy amúgy pont azért kezdtem el zenélni, mert arra a szabadságra vágytam, hogy azt csinálhatok, amit akarok, és ezért nehéz nekem ebbe belegondolni, hogy a popsághoz szükséges kompromisszumokat megkössem egy zenében. Ezt nekem egyelőre még nagyon fájna megtenni.
Az ugye érdekes, hogy a popzenével kapcsolatban a kompromisszum jut eszedbe.
Abszolút. Mi más?
De gondolom, hogy tehát, hogy most azért megkérdőjeleződik bennem, hogy vajon vannak olyan pop előadók, vagy a pop történelemben, akár Michael Jackson, Prince, Madonna, akik tényleg az ős popsztárok, mennyi kompromisszumot hoztak?
Baromi sokat, biztos lehet benne. Baromi sokat. De mondjuk, és nekik még ráadásul sokkal kevesebbet kellett, mert a Jackot csinálhatott egy 8 perces popszámot,
hát erről beszélek, igen. Még... De hogy ezek a Queen is azért egy popzenekar volt, és ők is csináltak azért olyat, ami a Bohemian Rhapsody-ban, meg nem tudom, 4 műfaj.
Hát igen, de vállaltak is vele kockázatot, mondjuk elég keményen.
Igen, de itt van az, hogy a kompromisszum meg a kockázat hogy fér meg egymás mellett. Igen. Ha egy olyan popzenét akarsz csinálni, amiben kisebb a kompromisszum vállalásnak az igénye, akkor viszont megint ott vagy, hogy önazonos vagy.
Lehet. Én valószínűleg van egy kicsit be van fixálva a fejemben ez a tengely, aminek az egyik végén az abszolút jól működő poptermék van, a másik végén pedig az abszolút szabad, nem tudom, önazonos anyag. Szándékosan nem nevezem, nem tudom, művészetnek, vagy ilyesmi, nem erről szól, csak hogy más a cél. És amúgy nyilvánvalóan abszolút semmiféle ítélkezés nincs ebben a popzenével kapcsolatban.
Nem éreztem.
Csak más a cél, és azzal a célral egyelőre nem tudok azonosulni.
Folytassuk a beszélgetést a szünet után magával az összművészeti gondolkodásmóddal. Azzal, hogy a kép hogyan társul a zenéhez. Ugye itt lesz ez a kínos megmozdulás, ami egyszeri és megismételhetetlen. Ezen nagyon nevettem, mikor mentél, és ezt soha nem fogják sehol visszalátni vissza. Hát ha csak nem valami ízé kalóz felvétel készül. De nem adunk tippeket. Ájám Janka vendégem, itt folytatjuk a beszélgetést. Mit hallgatunk most meg? Álljon meg a lehet.
Most az Ájám Janka Live Ensemble Sara című lemezéről fogunk meghallgatni. Szerintem csak egy részletet, mert hosszú a szám, de az egyik legsúlyosabb elemet választottam ki erről a vonós lemezről.
Nagyon szépen köszönjük. Na jó, van, itt folytatjuk pár perc múlva.